azt szokták mondani, hogy a puding próbája az evés, és aki sosem kóstolt pudingot, az honnan tudná, hogy milyen az íze. Úgyhogy amivel készültem ma, ennek az a címe, gyógyítsatok. És hát rövidítenem kellett, tehát ez az első fele lesz majd, és a másik felét majd, amikor adja az alkalom. Uram, én elégy jövök most, és kérlek téged. Kérlek, Uram, azért, hogy egyszerűen érints meg bennünket ma. Uram, ha használni akarsz engem, és néhány olyan gondolat vagy szó van, amit nekem kell kimondani, és ami segít abban, hogy ez a közeg, ami most itt van ebben a teremben, vagy itt mögöttünk lévő teremben, vagy bárhol, ezen a helyen, az olyan legyen, amiben a te beszédet be tud jönni, és tud változásokat hozni, tud tovább vezetni ott, ahol éppen kell. Uram, hadd jöjjön, hadd legyen. Uram, azért imádkozom most, hogy legyen ez a ma délelőtt, ez a most és itt egy olyan inspiráló közeg, ahol hallhatunk tőled, ahol lecsendesedik minden körülöttünk, a gondolataink nem kalandoznak el valami egészen más dolog felé, vagy éppen az aktuális szükségeink nem töltik be a gondolatainkat, hanem amikor te itt vagy, és te töltesz be mindent. Uram, hogy elmondtuk azt, hogy meghagyjuk a térdeinket előtted, Uram, igen, ezt kimondjuk most is, és hangosan is, hogy a térdeink megvannak hajtva előtted, nem büszkén állunk, hanem meghagyjuk a térdeinket előtted is. Kérlek, szólj, és kérlek, vezess. Hogy emlékezzünk mindarra, amit mondtál, és ha nem emlékszünk rá, attól, hogy tudjuk lejegyezni. Uram, hadd legyen meg az, amit te személyesen mondasz, amit nekünk üzensz ma. Kérlek, segíts ebben, és kérlek, segíts nekem is abban, hogy ami rám van bízva, az a néhány szó azt tudjam elmondani. Amen. Szóval nem egy kis kihívás az, amiről szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy nem csupán felém nem kis kihívás, hanem bármelyikünk felé sem kis kihívás. Ugyanis Jézus mondja ezt a tanítványoknak, amikor kiküldi őket. Biztos hallottátok már, ismeritek, a Máté 10-ben van megírva, Máté 10, 8-as vers. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. És még elmond csak más dolgot is, de ez is benne van. Része a csomagnak. Gyógyítsatok betegeket. Ilyen egyszerűen. Nem azt mondja, hogy imádkozgassatok értük, hanem hogy gyógyítsatok. És még elmond más dolgokat is. Szoktam úgy járni, és ez nem ne vegyétek büszkeségnek, de szeretek úgy járni, amikor csak egyszerűen ülök, és mint hogyha valaki megszólalna, és elmond néhány dolgot. És sokszor tapasztaltuk azt meg, ez nem egy dicső múlt nosztalgia, amikor eljöttünk, és ilyen közösségi imádkozás volt, és csak leültünk, és valamit Isten szólt. Hol azzal a gondolattal kapcsolatosan, ami elhangzott, amiért imádkoztunk, hol valami egészen más dolggal kapcsolatosan. Isten csak szólt, bátorított. Ezek nagyszerű dolgok. Az, amit most próbálnék elmondani, az is úgy gondolom, hogy olyan dolog, ami így jött, amit Isten szólt. Ugye amikor pihen az ember, akkor többet ül a fenekén, és kevesebbet rohan, és ennek ezt még Isten is tudja használni. Úgyhogy dicsőségnek érte. Biztos hallottátok már azt a, talán nem tűnik ideülőnek viccet, hogy amikor az ember elmegy a benzinkútra, és olcsón akarja megúszni a dolgot, akkor megkérdez a kutastól, hogy mennyibe kerül egy csepp üzemanyag. Azt mondja a kutas, hogy hát ne viccelj, mert egy csepp üzemanyag az ingyen van, hát az semmi. Jó, hát akkor csepegtesse tele, kérem a tankot. Az az érdekes, amikor keresztényként belegondolunk abban, hogy mennyibe kerül vajon Istennek azonnal cselekedni, meggyógyítani bárkit, vagy egy változást hozni, csak úgy, egyik pillanatra a másikra. És amikor belegondolunk Isten nagyságába, akkor azt mondjuk, hogy hát az Isten nagyságához képest egy változást hozni, vagy meggyógyítani valakit, hát ez milyen apróság. Ilyen kis, tényleg egy ilyen csettintéssel megoldhatná a dolgot. Milyen egyszerű. És ilyenkor azért úgy felszabadul az emberbe, hogy hát Istenem, ha neked tényleg ennyire egyszerű dolog egy ilyen dolgot megtenni, akkor hát legyünk már mindannyian is folyamatosan egészségesek. akkor tedd már meg, de tedd folyamatosan, jó? Tehát, hogy meg se betegedjünk, ne kelljen, hogy meggyógyulnunk, mert legyünk folyamatosan egészségesek. Hát a héten nekem is olyan sokszor eszembe jutott, emlékeztek talán itt rá, akik itt voltatok múlt héten, hogy valahogy lesikerült ülnöm, aztán nem igazán sikerült felállni, majd a végén elég nehezen. De én nagyon szépen köszönöm azt, hogy ide jöttetek körém, és imádkoztatok értem. Valaki, amikor imádkozott, hadd mondjam ezt el, úgy éreztem, mintha valaki megfogná a gerincemet, és így húzná szét. Úgy éreztem. Tudjátok, ezek a becsípődések ilyen érdekesek szoktak lenni. Valaki valamelyik irányba, vagy előrehajolva, vagy egyéb, és amikor valaki ilyenkor megpróbálja nyújtani az embert, hát az marhára nem kellemes, úgyhogy hát nem éreztem magam túl kellemesen. De valami történt, és valamik történtek. Még ha nem is akkor, nem is volt itt azonnal látható, mert sok minden kellett még hozzá. Gondolom, hogy ami múlt héten itt történt, és az, ahogyan imádkoztatok értem, és tényleg köszönöm, és ahogyan imádkozunk egy-egy helyzetért, ami tőlünk telik, ami a mi jelenlegi erőnkből, lehetőségünkből telik, azokat nagyjából megtesszük. És ilyenkor ugye felszabadul, úgy gondolom bennem is, de bármelyikünkben az, hogyha megteszem, ami tőlem telik, akkor Isten miért nem cselekszik? Akkor miért nem változnak meg a dolgok csak úgy, egyik pillanatról a másikra? Sok olyan dolog van, amire a tudomány tud válaszokat adni. Akár a fizika. A világ mindenség keletkezésére egészen jó válaszaik vannak. Egy dologra nincs válaszuk. Szinte egy természettudományos, vagy természettudományban sincs olyan válasz, ami arra a kérdésre lenne válasz, hogy miért. Miért? Vannak ötleteink, elképzeléseink, úgy gondolom, miértekre, de úgy gondolom, hogy Istennek, aki mindezt az egész világmindenséget és benne bármelyikünket, mindegyikünket teremtette, neki vannak válaszai a miértjeinkre is. Persze, amikor mi keresünk válaszokat, akkor próbáljuk onnan megfogni, hogy vajon mi lehetett az oka. Biztos van valami oka annak, hogy valami nem történik meg azonnal. Annyi minden van, ami felszabadul ilyenkor bennünk, vagy felszabadulhat ilyenkor bennünk, akár ha imádkozol valakiért, és nem történik hirtelen változás, hát az első dolog, ami talán fölmerül, az, hogy most akkor kinek volt kevés a hite. Az, aki imádkozott érte, vagy az, akiért imádkoztak, vagy ha többen imádkozunk egy helyzetért, akkor, és egy gyülekezet imádkozik valamiért, és nem látunk azonnali változást, akkor felmerül az is, hogy hát most hol vagyunk mi szellemben, ahhoz, hogy beleszóljunk ebbe a dologba, és ez megváltozzon. Tudjátok, sokszor egy-egy ilyen okkeresés kapcsán nem csak ezek a kérdések szabadulnak fel, nem csak valamilyen, nem csak okokat keresünk, hanem felszabadul az is, hogy ragasztunk emberekre ádakat. És ez nagyon nagy baj. Ez nagyon nagy baj. Van, amit, és mivel Isten igéje, úgy gondolom, hogy igazság és szeretet, vagy szeretet és igazság, honnan közelítjük meg. Jézus, amikor a Földön járt, annyiszor elmondta és annyiszor kifejezte azt, hogy ő szereti a bűnös embert, de a bűnt gyűlöli. Kifejezte azt, hogy a bűnnel nem vállal közösséget, de az emberrel igen. Akár a paráznanővel, akár a vámszedővel, akár bárkivel. Olvassuk azt, hogy elment a vámszedőhöz. Oda ment Zákeushoz, vagy találkozott Zákeussal, és azt mondta, hogy ma nálad kell vacsoráznom, ma veled kell közösséget vállalnom. Ugye, ahogyan Mátét a vámszedőt elhívja, és aztán leül vámszedőkkel együtt. Közösséget vállalt. Nem különítette el magát tőlük. A bűnnel nem vállalt közösséget, a bűnös emberrel viszont igen. És ez egy hatalmas dolog, mert veled és velem is közösséget vállalt, és közösséget vállal ma is. könyörül és irgalmas szívű. És ez csodálatos. Akkor, amikor egy azonnali gyógyulás, vagy egy azonnali változás nem történik meg, akkor olyan furcsán hangozhat az, mondjuk, akár az én számból, vagy bárkinek a szájából, hogy lehet, hogy Isten szándékával ez most nem volt összeegyeztethető, hogy egy ilyen dolog azonnal történjen meg. Olyan durván hangzik, nem? Van egy probléma, most nem az én derekam, az egy dolog csak. De van sok olyan helyzet körülöttünk, ami évek, évtizedek óta ott van, problémaként, betegségként, megoldásra váló dologként. És imádkozunk érte, imádkozunk egy dologért, hogy változzon meg, hogy jöjjön változás, hogy gyógyulás jöjjön, ha lehet, most azonnal. És ha valaki kimondja azt, hogy mi az Isten szándéka? Az, hogy most azonnal történjen meg a változás, vagy valami egészen más? Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha betegséged van, betegségben vagy, megállapították rólad, akkor fogadd el és könyveld el, hogy hát a betegség az betegség, az életem tart, ameddig tart. Nem arra bátorítalak magamat is, hogy keressem Isten szándékát, szándékait abban is. És persze úgy gondolom, hogy szeretnénk mindannyian ott lenni, szeretne ez a gyülekezet is ott lenni, hogy ha valakire ráteszik a kezünket, akkor az meggyógyul. Szeretnénk ott lenni, hogy lássunk ilyeneket, tapasztaljunk ilyeneket, és Isten használjon ilyen dolgokban bennünket. Tudjátok, akinek ilyenre van ajándéka, aki erre kapott Istentől ajándékot, annak úgy gondolom, hogy használnia kell. Nem túl rég beszélt egy beszélgetést éppen nem kihallgattam, csak hallgattam, és én tudtam, hogy az az ember, aki mondja, neki van ajándéka gyógyításra, mert kapta. Én nem ítélni akarom őt, ne értsétek félre. Abszolút. Csak olyan sokszor felmerül az bennem. Ha tudom, hogy mi van, akkor vajon használom-e? Vagy odaadom-e Istennek, hogy ő használja? Akkor és úgy, ahogyan akarja. Mert csak tudom, hogy van. Nem túl rég újra elém került egy könyv. Ha jól emlékszem, a Hit emberei, annak a könyvnek a címe. Ez egy ilyen kék fedelű könyv, több név, több történet van benne. És az egyik ember, akiről írnak benne, azt az embert úgy hívják, hogy John G. Lake, egy amerikai figura volt, a 1900-as évek elején élt, és úgy hívták, hogy a gyógyító ember. Na, róla van az megírva, mondjuk ebben a könyvben is, de több helyen is, hogy amikor a felesége halálán volt, 1898 áprilisában, és ugye sokan betegek voltak körülötte a családjából, és 16 gyermekes családba született, ebből a 16 gyerekből 8 maradt életben, a másik 8-ük meghaltak különböző, nem csak gyerekként, hanem felnőttként is. Tehát többen így és úgy. De a felesége, haldokló felesége ágyánál fakadt föl Isten felé. És egyszerűen azt mondta, hogy ő ezt nem tudja elfogadni, ezt a helyzetet. Hogy a felesége ott van, és egyrészt beteg, húzamosabb ideje beteg már, és ő, hát ez nem lehet. Nem lehet. Isten nem tehet ilyet. És ez az ember prédikátor volt, ha jól tudom. Kapott más prédikátortól jó tanácsot, hogy fogadd el azt, hogy a feleséged beteg, fogadd el azt, hogy meg fog halni, fogadd el azt, hogy nem soká fog meghalni, engedd el, és majd Isten gondoskodik. De hát ő nem ezt tette, de annyira ingerült lett ettől a helyzettől, hogy nem tud mit tenni, és közben már ebben az időben is voltak olyanok, akiknek a gyógyulását látta, de hogy pont vele és pont velük ez nem történik meg, hogy megfogta a Bibliáját, és neki csapta a falnak. És mint minden jó hívő testvér Bibliája, ugye ahol azért sokat van olvasva, ott azért kinyílik, és neki is kinyílt egy helyen. Ne így olvassatok Bibliát, jó? Hogy ahol kinyílik. Oké? Azonban ezt olvasta belőle. Abcsel 10.37-38. Ez Péter mondja Kornélius házában. Ti tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Judában, azután a keresség után, amelyet János hirdetett, a názareti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Na, szóval elolvasott egy ilyet. És azt mondta, hogy nem Isten kell vádolnom azért, mert a feleségem beteg. Akit vádolnom kell, az az ördög. És valahogy elkezdte az, ahogyan kimondta azt, hogy nekem ezt nem Isten kell vádolnom, nem Istenre kell haragudnom ezért a helyzetért. Isten beleszólt az életükbe. És úgy jött ki a szobából, hogy másnap, 9:30 a feleségem meg fog gyógyulni. Ezt jelezte többeknek, hogy másnap, 9:30 a feleségem meg fog gyógyulni. És mondták, hogy hát figyelj, valami gond lehet biztos. De másnap, 9:30 oda térdelt a felesége ágyához, és úgy álltak föl onnan a felesége is, hogy kimászott az ágyból, és mintha semmi baja nem lenne. Mert kijelentést kapott. Mert megértette Isten szándékát. Mert megértette azt, hogy mi az, amit megtehetek Isten felé, és mi az, amit nem tehetek meg Isten felé. Megértette azt, hogy Isten mire akarja használni, és hogyan akarja használni. Mondjátok azt, hogy ez egy régi dolog, és ott a 90-es évek elején azért sok érdekes dolog történt. Ugye elindult a pünkösdi mozgalom, mondjuk beszéljünk haza. Pont tegnap hallottam a Pataki Albertől, hogy az aktuális pápa, 13. Leó talán, hogy ő ott azon az évfordulón felajánlotta a földet a Szent Szellem munkája számára. Hát ezek ilyen történtek, és történt sok minden más. És John G. Leakről csak annyit, hogy eltelt körülbelül 10 évük, szolgálatba álltak, eladták mindenüket Amerikába, elmentek Afrikába, és hát ott még több rászoruló, nehéz ember, nehéz körülmények között élő ember volt, akinek szüksége volt gyógyulásra, és nagyon sokan meggyógyultak a szolgálatukon keresztül. És eltelt 10 év, nem egy helyen voltak a feleségével, akkor pont talán a felesége már visszajött az államokba, és a felesége összeesett és meghalt. És elmondták azt neki, ugye megkeresték, és hazament, persze akkor már a felesége halott volt, és elmondták azt neki, hogy a felesége folyamatosan szolgált, nem törődött a saját egészségével, és fizikailag is nagyon kimerült volt. És ezt már el tudta fogadni. És Isten úgy gondolom, hogy ezen a ponton megállította, és arra figyelmeztette, hogy vannak dolgok, amikre egyébként érdemes odafigyelni. Még Isten szolgálva is. Még úgymond nagy nevű emberként is. Még olyan szolgálóként is, aki tudom, hogy milyen ajándékom van, és odaadtam Istennek. Úgy gondolom, hogy fontos látnunk azt, és ebben a részben szeretnék azzal foglalkozni, hogy mi az, ami ott áll egy betegség, vagy fájdalom, vagy egy sérülés mögött. Nem definiálni akarok dolgokat abszolút, csak szeretném, hogy tudnánk erről közösen gondolkodni. Szeretnék néhány dolgot csak említeni, és lehet, hogy ez közel nincs a teljes, közel nem teljes a felsorolás. Néhány dolgot említek csak. Hogy akkor, amikor beteggé válunk, vagy fájdalmaink vannak, mint nekem is itt volt, vagy megsérülünk, milyen dolgok állhatnak mögötte. Ami először ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy bármelyikünk eszébe jön. Ugye van egy olyan dolog, lehet, hogy 20 évesen még nem érezzük, de már 40 évesen igen, 60 évesen meg még inkább, mondják azt, akik megélték azt a kort, hogy van egy természetes elhasználódása az embernek, az emberi testnek, a fizikai testnek. Ez egy úgymond természetes folyamat. De ugye abban a világban, amiben élünk, ez elég gyorsan fölgyorsul. Sok munkát vállalunk, nehéz dolgokat cipelünk, akár fizikálisan, akár más mentális terheket. Vagy egyszerűen csak benne élünk egy olyan pörgésben, ami egyrészt folyamatosan ébren is tart bennünket, de rendesen túlterhel. Sok olyan betegség van, sok olyan kialakult probléma van, aminek a háttérében valahol a természetes elhasználódás fölgyorsítva áll. Persze lehet olyan is, amikor egy probléma hátterében az áll, amit úgy hívunk, hogy nincs rá időm. Tudjátok, hogy az edzőterembe lemenni, az egy dolog, de ezt csinálni folyamatosan, ez lényegesen több befektetés, elköteleződés, következetesség, új és jó szokások kialakítása. Több olyan embert ismerek, akinek gerinc problémái vannak, több gerincsérve, és amikor beszélünk arról, hogy mit gondolsz a túlterhelésről, akkor azt mondja, hogy hát igen, volt az a pont, ahol meg kellett volna, hogy álljak, és ezt már nem kellett volna, de ezt utána szoktam megtudni. És aztán nem érzem a lábam, meg zsibbad, meg hónapokig nem úgy működnek a dolgok, ahogyan kellene. És tudom, hogy foglalkozni kellene vele, tudom, hogy meg kellett volna műtetni, de hát ez rizikós. Meg sok a fölépülési idő, kiesek a munkából, ezt nem tehetem meg. Sem magammal, sem a családommal. Tudom, hogy gond van. Tudom, hogy tennem kellene valamit, de nincs időm. De próbálom még kitolni. Hát, ha majd később, amikor majd tudok vele foglalkozni. Úgy gondolom, hogy ezekben az esetekben akár ez a természetes elhasználódás, és ennek ez a felgyorsult verziója, amikor a túlterheltség ott van benne, akár fizikálisan, akár mentálisan, akár az, amikor azt mondom ki egy adott helyzettel kapcsolatosan, tudom, hogy mozognom kellene, és hogy nincs rá időm. Úgy gondolom, hogy itt nagyon sok dolog az én kezemben van. Nagyon sok dolgot én tehetek meg azért, hogy problémákat megelőzzek. És tudjátok, annyira kegyetlen dolog megtenni azt, úgy gondolom, hogy akár Isten felé is, hogy látod Istenem, hogy milyen életet élek, hogy mi fér bele az életembe, és mi nem fér bele, de amikor baj van, akkor most kérlek segíts. Biztos ti nem tettetek soha ilyet, tuti. Ha esetleg hallanátok valakiről, aki ilyet tesz, akkor mondjuk el azt is, hogy igen, van, amit nekem kell megtenni. Állhat-e egy fájdalom, egy betegség, egy sérülés mögött valamilyen genetikai probléma? Olyan dolog, amit mondjuk örököltünk valamelyik felmenőnktől, vagy akár nem is azt a betegséget konkrétan, hanem csak a hajlamot arra. Úgy gondolom, hogy igen. És jó látni azt Isten igéjében, hogy Jézus ilyen helyzetben is gyógyított. Jó látni azt, pont a János 9-ben van az egyik ilyen dolog leírva, a János 9 első 12 verse. Ebből csak egy verset olvasok el, a 3-as verset. Ez egy válasz egyébként a tanítványok kérdésére. Azt mondja, Jézus nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Ez a születése óta, vagy a vakember, az úgy született vakember meggyógyításának a története. Hiszem azt, hogy Jézus Krisztus ma is gyógyít. Nem csak ott és akkor, olyan embereket is, akikbe ez úgymond bele volt kódolva, hogy betegek. És akkor van az, amit már említettem korábban, amiről a John G. Leake is felfedezte, hogy vannak helyzetek, amire a legjobb leírás talán az, hogy ez az ördög igája. Valami, ami még keresztény emberekre is ráakad, és megnyomorítja az életüket. A John feleségének, most tudom, hogy 3 olyan egészségügyi problémája volt egyszerre, ami egyenként is súlyos, és amikor a halálos ágyánál, vagy a haldokló, annál az ágynál, ahonnan úgy gondolták, hogy már csak majd elviszik, akkor ezt nagyon jól tudták a kor orvosai is, hogy ezek nehéz dolgok. Inkább vigasztalás kell. Istennek azonban más volt a terve. Isten azonban az ilyen igákat úgy gondolom össze akarja törni. És azt akarja, hogy ezek lehújjanak rólunk. És amint tudjuk azt, hogy ő ad igát, de az egészen más. Azok olyan terhek, amikhez odaadja az erőt. Amikre felszabadít bennünket, hogy azokat vigyük, ne pedig bűnös igákat, vagy ne pedig ilyen betegség igáit. Úgy látom, úgy gondolom, hogy betegség, fájdalmak, sérülések mögött állhatnak szellemi nyomások is, és támadások. Időnként vissza szoktam emlékezni arra is, látva azt, hogy mi minden történt velünk, nem tudom hova tenni. Képzeljétek el, lehettünk 18 évesek körülbelül, nem most volt, és az egyik csoportunkban, egy szolgálócsoportban az egyik lánynak egyik pillanatra a másikra lebénult az alkarja, meg a keze. De tehát úgy tényleg, tehát így lógatta az egészet. Semmi. Akarta mozgatni, és semmi nem történt. Nem volt se begyulladva, se semmi. Ott voltunk egy baptista ifjúsági táborban, és tudtuk, hogy azért vagyunk ott, hogy a vallásosság szelleme ellen intézzünk egy támadást. Nem mi voltunk csak ott, mi egy szolgálócsapatnak a részeként voltunk ott, de tudtuk, hogy nekünk azért kell jönni, hogy valami áttörés szülessen. És akkor történt egyik nap, hogy valakinek lebénult így a keze. És ugye akkoriban egy ilyen színjátszó csoportunk volt, meg pantomimeztünk, nem túl előnyös bénakézzel pantomimezni, elhihetitek. Tehát, hogy az nem igazán. Ahol mutatni kell, és finom mozgásokat kell, ott, hogyha nem tudod mozgatni, akkor az úgy nehéz. De gyakorlatilag ezen a csapaton 5-6 ember, mindenkinek volt valamilyen egészségügyi gondja. Volt, akinek csak annyi volt, hogy órákon keresztül ült a WC-n, nem azért, mert ott volt a legerősebb a térerő, vagy wifi, hanem egészen más dolog miatt. És nem tudott felállni. Vagy elmentünk külön imádkozni, tudjátok, nyár, meleg, imádkozni, nagyon jó. És 2 perc múlva szántam a stábnak a fele már aludt. Mert nem bírtuk nyitva tartani a szemünket. Hát, hogy éltetek át ilyet már. Tudtuk, hogy ez mind olyan dolog, ami támadás, és arról szól, hogy hagyd abba, ne imádkozz, ne foglalkozz vele, nem tud megtörténni az áttörés. És amikor, és ez megint nem dicső múlt emlegetése, és amikor eltelt egy közel hét, és a hétvége felé emberek mentek előre, és elmondták a bizonyságokat, hogy eljöttem bulizni, eljöttem azért, hogy az aktuális barátnőm vagy barátom meglegyen, hogy megismerkedjek vele, mert hát gyülekezeti közeg, nyári tábor, fiatalok vagyunk, el vagyunk engedve, erről szólt. És Isten megállított. És azt mondta, hogy az, amiben élek, az vallás, az nem hit. Isten megtörte bennem. És amikor emberek jöttek előre, és elmondták azt, hogy hogyan törte meg Isten bennük a vallás erejét, akkor azt mondtuk, hogy Uram, minden támadás megérte. Minden olyan dolog megérte, amit tapasztaltunk. És lehet, hogy nagyon kevésnek éreztük magunkat, de te pedig cselekedtél. Ez nem rólam szól, vagy rólunk szól. Sokkal inkább arról szól, hogy amim van, azt oda tudom adni Isten kezébe, hogy ő használja. És közben bekockáztatom azt, hogy mi minden ér engem. Vagy mi minden éri azokat, akiket szeretek. Gábor, amiről múlt héten beszélt, tudjátok, igen, amikor az életemben dolgok nincsenek rendben, akkor tényleg olyanok a falak körülöttem, mint ami sok szempontból megvan rogyva, össze van ovalva, hiányoznak belőle alkotó elemek. És sok minden tud bemenni, meg ki is menni, nincs igazi védelem. De van olyan, amikor hasonlóan érezzük magunkat, csak egyszerűen támadások miatt. Mert valaki szét akar szedni. és el akarja venni a kedvedet attól, hogy Istenért és Istennel te tegyél bármit is. Tudjuk megkülönböztetni. Fontos, természetesen fontos az, ami múlt héten is elhangzott, hogy a David Wilkerson üzenetből, hogy építs falakat magad köré, a családod köré, nagyon fontos. Kell, hogy védelem legyen körülöttünk. Ez nem azt jelenti, hogy zárkozzál mindentől és mindenkitől, hiszen Jézus sem zárkozott el mindentől és mindenkitől, tudjátok, mondtam az elején. Hanem oda bentre ne engedd be azt, ami nem tiszta. Legyen uralomcsere ott bent. Nem én kell, hogy üljek a trónon, nem más kell, hogy üljön a trónon, aki be akar törni, hanem Jézus kell, hogy üljön a trónon mindannyiunk életébe. Odaadtuk neki az életünket. És persze vannak olyan helyzetek is, amikről Jakab beszél, Jakab 1-2-3, nagyon jól ismeritek. Így hangzik: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekben, de gyakorlatilag hitpróbákba estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. De vannak olyan helyzetek, amikor valami ledönt a lábunkról, és egyszerűen arról beszél, hogy kiben hiszek, mit hiszek el, és mit tudok hittel kimondani. Vannak helyzetek, amikkel most nem szeretnék foglalkozni, majd a következő alkalommal. Mert szeretnék azzal foglalkozni, hogy Jézus hogyan gyógyított, és mi volt a gyógyítások hátterében. Úgyhogy majd legközelebb erről szeretnék néhány szót. Azonban, ha már említettem a John G. Lake-et és a feleségét Janet, akkor hadd álljon itt egy példa, hogy ők hogyan gyakorolták, hogyan működtették az ajándékukat. A Lake házaspár gyógyító szolgálata meglehetősen egyszerű módszert követett. Az emberek sorban elhaladtak John előtt az irodában, ő meg rájuk tette a kezét. Akik azonnal meggyógyultak, azokat hazabocsátotta. Azokat viszont, akik továbbra is szenvedtek, vagy gyógyulásuk csak részleges volt, átküldte egy másik szobába. Amikor azután John a hosszú sor végére ért, Janet is bevitte ebbe a helyiségbe, tehát a másik szobába, aki a Szent Szellem kijelentése szerint mindegyikük előtt föltárta gyógyulásuk akadályát. Miután az emberek szembesültek szívük rejtett titkaival, sokan közülük megvallották a bűneiket, és kérték Istent, hogy bocsásson meg nekik. Azután John és Jenny újra imádkozott, és Isten mindenkit meggyógyított, aki bűnbánatot tartott. Akik ellenben visszautasították a megbánást, ugyanolyan betegen tértek vissza otthonukba, mint ahogyan jöttek. Még akkor is, ha beismerték, hogy Mrs. Lake, mármint Jenny, az igazságot mondta nekik. Hát ez egy kegyetlen dolog. Rettentő kegyetlen dolog. Hiszem azt, hogy Istennek van kijelentése. És jó lenne látni azt itt ebben a gyülekezetben is, de most ne kössük csak a gyülekezethez. Ehhez a szellemi közösséghez kössük inkább, akik vagyunk. Jó lenne azt látni, ahogyan Isten használ embereket arra, hogy kimondjon dolgokat. Megmutassa azt, hogy mi az akadály? Mi áll a háttérben? Nem túl rég hallottam egy számomra nagyon kedves embertől, aki elmondta azt, hogy a saját életében hogyan gyógyult meg. Egy olyan dologból, amire az orvosok is azt mondták, hogy ez necces. Ezen nem igazán tudunk segíteni. És elmondta azt, hogy ő kereste a csodát. De nagyon keresztényként kereste a csodát. Kereste azt, és hitte azt, hogy Isten gyógyít. Imádkozott önmagáért, és mások is imádkoztak érte. De nem történt semmi. Semmi látványos. Semmi azonnali. És aztán elment egy másik országba, egy olyan ember házába, akiről ezt mondták, hogy ő egy gyógyító ember. Na, ott történnek a csodák. És ahogy bement a szobába, azt mondja, egy egyszerű kis ház volt, földpadlóval, és volt egy valamilyen fa, nem tudom mi, és ott ez a fa dolog mellett, vagy előtt ki volt térdelve a föld, a padló ki volt térdelve. Ez az ember rendszeresen ott imádkozott, aki ott lakott. Azt mondja, ez úgy megrázta, hogy ez az ember imában mögé teszi a szolgálatának azt, amit kell. Ott keresi Istent. És imádkozott érte az az ember, és azt mondta neki, hogy figyelj, menj át a másik szobába. A másik szobában van egy tesó, aki segít neked abban, hogy amit Isten megmutatott, megmutat, azt le tud tenni elé. Ezt meg tud bánni, és le tud rendezni. És elmondta, hogy hát én azt nem gondoltam volna, hogy Istennek ez akadály. Akadály az, hogy ott van bent valami, amitről tudok. Nem tartom olyan nagy gáznak. Istennek ez akadály. És elmondta azt is, hogy ő itt nem állt meg, és nem fordult sarkon, és nem ment ki az ajtón, hogy köszönöm, én csak gyógyulásért jöttem, azt ott a szobában én nem akarom, mert ragaszkodom hozzá, hanem azt mondta, hogy átmentem a másik szobába, hát sírtunk. Ki kellett mondani dolgokat, és le kellett rendezni Istennel. És aztán mentünk vissza oda abba a szobába, ahova jöttünk, és imádkoztak értem, és meggyógyultam. Keresztényként. Isten tehát cselekszik ma is, ezekben a napokban is. Jézus Krisztus ma is gyógyít. Lehetnek akadályok. Vannak dolgok, amikről igen, mikről tudunk gondoskodni a saját kezünkkel, a saját odaszántságunkkal, elkötelezettségünkkel, jó szokásokkal. És vannak helyzetek, sok olyan helyzet van, ahol egyszerűen ott vannak akadályok, amiket Isten fel akar fedni, és meg akar mutatni. Ez nem az, ne értsétek úgy, hogy ma egy újabb lépcsőt meg kell ugrani. Sokkal inkább bátorít arra, hogy az életemet tisztán tartsam. Sokkal inkább bátorít arra, hogy ne ragaszkodjak olyan dolgokhoz, amiket Isten már olyan régóta akarja, hogy elengedjek. Ez lehet bármi. Lehet önigazság, lehet bármi. Bármi. Legyünk figyelmesek Istenre, és engedjük meg, hogy ő beleszóljon az életünkbe, és megmutassa azt, hogy mi az, amit nekem mutassa meg azt, hogy mi az, amit nekem, vagy másnak, aki ott van közel hozzám, és el tudja mondani, vagy neked, bármelyikünknek egyszerűen el kell engedni. Úgy gondolom, hogy fontos, nagyon fontos dolog az életemben, de az életünkben fölépíteni a falakat. Olyan falakat, amikről Gábor beszélt múlt héten. Ezek védelmi falak. Fontos tennünk az egészségünkért is, és fontos az is, hogy az életünk tisztított, tiszta legyen, és tiszta is maradjon. És úgy gondolom, hogy hasonlóan fontos az, hogy más falakat pedig le tudjunk rombolni. A hazugságok falát, az elutasítás falát, lázadást, a hitetlenséget, és még sok más dolgot. Falakat, amik sokszor elválasztanak egymástól bennünket. És valljuk be, időnként építünk. Hadd mondjak el még egy példát. Sok-sok évvel ezelőtt volt szintén. Mint 20 évesen voltam, és volt valaki egy csapatban, akik együtt szolgáltunk, és hát egy félreértés, meg sok más dolog mentén épült föl egy komoly fal közénk. Van egy jó barátom, aki adott a kezembe egy kulcsot, egy és tudom, egy buldózernek a kulcsát, ilyen, tudjátok, minden buldózerben jó, ilyen kulcsot, azt mondja, ezt neked adom. Hála, figyelme, hát itt vagyunk valahol az erdőben, egy táborban, nyáron, ifi táborban, mondom, mit kezdek egy buldózernek a kulcsával? Szóval figyelj, egy falat építettél föl, magad és közé. És hívd ide, ebbe a faházba, mi pedig imádkozunk értetek. És tegyél érte, rombold le, romboljátok le a falakat egymás között. Kívülről látható volt és érezhető volt egy szolgálócsapatban az, hogy nincs egység. Hát falak épültek ember és ember között. És ott volt a barátom, aki azt mondta, hogy itt a kulcs, tessék, a te kezedben van. Ezt neked kell megtenni. Hát építenünk kell falakat, védelem magunk köré, és rombolnunk kell falakat, amik elválasztanak bennünket egymástól. Tudjátok, ez miért kell? Azért kell, hogy tisztán hallani, érteni tudjunk Istentől. Azért, hogy meglegyen a kijelentés, meglegyenek azok a szavak, ami a John életében is megvolt, aki azt mondta, hogy óra, perc, ekkor meggyógyul a feleségem. Szeretnénk kevésbé konkrét dolgokat is hallani Istentől, de bármit, ami kijelentés. Szeretnénk látni azt, hogy emberek gyógyulnak meg, és az életük áll helyre. Legyen meg, történjen meg. Szeretnénk bátorítani benneteket, illetve a gyülekezet, egyezzünk Isten szándékával. Annyira meglepő volt nekem újra szembesülni azzal, Isten azt kéri tőlem, hogy legyen irgalmas és szerető a szívem, nem pedig áldozatokat vár tőlem. Hát, hogy ez egy újabb gondolat, meg erről lehetne bármennyit beszélni, de én most itt befejezem. Hadd legyen ez a mai üzenet egy bátorítás. Azért küldött el bennünket, hogy gyógyítsunk. Gyógyulás, helyreállás jöjjön az életünkön keresztül. Hát tegyük. Amen.